Hát itt van egy olyan téma, amit nem nagyon szeretnek az emberek firtatni, pedzegetni, beszélni róla, pedig nagyon fontos lenne, sokan még cikinek gondolják, abszolút nem kéne, és hát akkor ezeket próbáljuk meg most helyre rakni szakemberre, nehogy az egy, hogy mi most itt elkezdünk proktológust játszani.
Simán benne vagyok. Tapasztalatom van, az biztos. Vonalban dr. Bánfalvi Péter proktológus, jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Hát ugye, akkor mutassuk be a szakmádat, mit csinál egy proktológus, mivel foglalkozik, és egyelőre ne a kényes kérdésekkel foglalkozunk, igen, hanem hogy melyik az a szakterület, az a területe a testünknek, amivel a proktológus foglalkozik.
Hát nehéz lesz most ezt überelni, szóval a proktológus a végbél problémákkal foglalkozik, a végbél bőrével, a belső részekkel, izmokkal, ilyenekkel, aranyérrel, úgyhogy hát ez egy kényes terület valóban, de azt nem mondanám, hogy nem szeretnek az emberek beszélni róla, hogyha megvan a megfelelő társaság, akkor imádnak beszélni.
Hát ez egy ilyen társaság ma reggel, és a kedves hallgatók is biztos, hogy partnerek ebben, hogy ezzel a témával foglalkozzunk.
Mi néha barátainkkal összejövünk csak ezért.
Jó, kezdjük akkor a kényes részével,
hogy
mi a... Ja, nyilván az ember nem szereti, hogyha mondjuk nyúlkapiszkálnak olyan helyeken, ahol egyébként a hétköznapokban ez nem szokás, de hogy alapvetően, amikor az ember orvoshoz megy, akkor úgy viszonyul ehhez a dologhoz, hogy egyrészt ő már egy orvos valószínűleg sok ilyet látott, mert újat nem nagyon lehet neki mutatni, másrészt meg hát ez egy szakember. Tehát ott nem úgy vagyunk, mint mondjuk a haverjainknál vagy a barátnőnknél, hanem ugye egy egészen más szituáció. Ettől függetlenül van-e esetleg valami varázsmondatod, amivel rá lehetne venni például az én egyik barátomat, hogy végre vegyen már a fáradtságot, és látogasson el a proktológushoz, és akkor így rá is kanyarodunk esetlegesen a megelőzésekre. Van-e ilyen mondat, amivel meg lehetne győzni az én barátomat, hogy menjen el hozzád?
Hát valószínűleg jó sok mondat kéne, mert azért az emberek elég sok mindent összegyűjtenek, sok gondolatot ahhoz, hogy miért ne akarjanak elmenni. Szokták mondani, hogy úgyis csak rosszabb lesz, meg megaláztatás, meg most miért mutogassak, meg ilyesmi. Hát az igazság, hogy ha az ember jó szakemberhez megy, akkor nem igaz, hogy csak rosszabb lesz. Azt szoktam mondani, hogy a végbélvizsgálat az olyan, mint a szex, tehát lehet így is csinálni, meg úgy is csinálni. Úgyhogy ha megfelelő orvos választ az ember, akkor mind mentálisan, mint testileg azért tudnak úgy, hát most csúnyán vagy szépen, nem tudom, hogy mondjam, fogalmazva, kapcsolódni egymáshoz, hogy ne legyen egy nagy megaláztatás, ne legyen egy nagy fájdalom, és ebből még jó dolog is süljön ki, az, hogy az ember problémái mi hamarabb megszűnjenek.
Mik ezek a problémák, amik ott fennállhatnak, hogy kanyarodjunk rá erre a témára, hogy mikor megy az ember proktológushoz?
Hát, tehát hogyha valaki úgymond érzi, hogy van feneke, tehát hogy valami problémája van, az már, és nem egy rövid távú probléma, ami gyorsan megoldódik, mert azért ilyen is van, ami magától rendbe jön, akkor én azt szoktam mondani, hogy érdemes elmenni proktológushoz, mert magyar nyelven mindent aranyérnek gondolunk, ami a végbéllel kapcsolatos, miközben nagyon sokféle betegség, nagyon sokféle probléma van, és ezeket sokszor teljesen ellentétesen kell kezelni. Úgyhogy ez szokott lenni egy nagy csapda, hogy amikor az ember elmegy a gyógyszertárba, és persze mit mondana más, mint hogy aranyere van, kap valami cuccot rá, amit használ, tabletta, krém, kúp, ráolvasás, akármi, akkor sokszor nem javul a helyzet, hanem inkább romlik, azért, mert pont arra a problémára, ami neki van, arra nem javul a helyzet, inkább csak ront az állapoton, és ilyenkor mit szoktunk természetesen csinálni, duplán nyomunk a gázra, na akkor még valamit, és hát sokszor rettenetes dolgokkal találkozunk, mire az ember tényleg oda jut, hogy elmegy orvoshoz.
Van olyan életvitel, ami okozza ezt, és mondjuk kortól függetlenül, vagy esetleg onnan is nézhető, hogy különböző korokban ez biztos, hogy előjöhet?
Hát olyan biztos, mint hogy időskorban a prostata problémás lesz, olyan nincsen. Igazából valóban, tehát nagyon sokféle probléma általában azért életkorhoz köthető, de az igazság, hogy van olyan dolog, ami felnőttekben, gyerekekben is kialakulhat. Hát időskorban leginkább az inkontinencia, ami gondot szokott okozni, aranyért terhességben, megerőltető munkában gyakori. Ami nagyon gyakori, hogyha valakinek a stressz az a testére nagy hatással van, akkor sajnos a végbél problémák is kialakulnak. És még egy dolog, amit elfelejtünk, hogy nagyon sokan meg se tanulnak rendesen kakilni, hogy úgy mondjam, tehát gyerekkoruk óta problémájuk van vele, és ezt a rossz metódust, ahogy a ürítés történik, ezt hajlamosak akár egy életen keresztül végigvinni, ami elég sok végbél problémát tud okozni.
Ha jól tudom, akkor most lehet, hogy hülyeséget mondok, de hogy valahogy úgy kéne nekünk ezt a dolgot végezni, hogy nem ülünk a WC, hanem guggolunk a peremén, nem? Vagy valami teljesen más testtartásban kéne lennünk, hogy egészséges legyen, mert hogy a gravitáció könnyebben el tudja végezni a dolgát. Vagy nem tudom, hogy jó helyen járok-e ezzel a kis székfoglalommal, de mintha ezt hallottam volna.
Hát van ilyen tanács is. Na most mindent, ami van, azt jó, hogyha úgy próbáljuk meg elkezdeni, hogy azt a mindennapi életünkbe tudjuk folytatni. Tehát, hogyha valaki úgy kezdi, hogy na, akkor innentől nem ülök rá a WC-re, de fél órát mobilozok, akkor biztos, hogy egy hét után már ülni sem fog tudni az illető. Tehát egy nagyon sok apró trükk, meg komolyabb trükk van, érdemes ennek utána nézni.
Álva is érdemes akkor ezek szerint. De nem gondoltam komolyan, de most eszembe jutotta erről, amit a Szabi mondott a guggolós témánál, hogy nem lehet, hogy a bolgároknál meg a görögöknél azért vannak ezek a bárhol megállsz pihenni ilyen típusú
WC-k?
Hát
ez mi román WC-nek hívtuk, nem tudom ennek mi a rendes neve, a két medvetalpra rá kell rakni a lábadat, és akkor tulajdonképpen egy egészen más testhelyzetben
valami baromira kényelmetlen, igen. Tehát azt nem lehet normálisan.
Hát nem nagyon akar telefonozgatni az ember közben. Ennyi előnye van?
Ennyi előre valóban van, azért egy picit bonyolultabb a helyzet, úgyhogy nagyon sok béna és rossz szokásunk van. Általában tényleg ez akár már itt a pelenkás kortól, vagy újszülött kortól kialakul. Nagyon sokszor egy rossz beavatkozás, amit a szülő próbál segíteni, az is hozzájárul a dologhoz. De valóban ilyen is van, szerintem ne ezen lovagoljuk.
Ja, világos. Viszont azon lovagolnék most egyébként, hogy és ez nagyon sok fajta orvoslási területnél felmerül kérdésként, hogy miért az lesz valaki, ami, és a proktológusnál is eszembe jut, hogy ilyenkor azt látom én egy picit a háttérben, hogy a családban volt valami ilyen probléma, és ezért az egyik családtag ezt a foglalkozást választja magának, mert nem akar újra ezzel szembesülni, vagy legalábbis szeretné tudni az orvoslás módját. Neked hogy jött a proktológia az életedbe?
Hát én azt hallottam, hogy mindenki azzá válik, amivel foglalkozik, úgyhogy ez a proktológusoknak nem egy jó ómen, azért ezt próbáljuk kikerülni. Igazából nekem azért tetszett meg a szakma, mert picit függetlenebb szeretek lenni, mint amit egy ilyen nagy tímben lehet csinálni. Proktológia az, amit rendelői szinten úgy lehet végezni, hogy az ember valós segítséget nyújt a sebészeten belül. És erre a proktológia egy kiváló szakterület, plusz még arra, hogy picit pszichésen is tudjuk támogatni az embert, amit mondjuk egy altatott embernél sokkal problémásabb.
Ezt alátámasztom, amit mondasz, mert van nekem egy proktológusom, aki nem te vagy, hanem a Hornok Doki, és nagyon, nagyon bírom, szóval hogy sokszor vártam már többekkel együtt az ő kezelése előtt, és hát ott tényleg könybelábad szemmel mondták, hogy, és most nem akarom ellopni a sót tőled, hogy a Hornok Doki hamarosan elmegy nyugdíjba, és mi lesz velünk? Mert hogy én tanúsítom, hogy ő aztán tényleg ilyen lélekápoló is egyben, és egy pillanatig nem féltem. Nyilván, amikor először beléptem hozzá, hát most mi lesz itt velem, én nekem annyi, meg fogok semmisülni, és hogy fogok ezzel elszámolni a jövőben, semmi ilyesmi nem volt, hanem tényleg, amit az elején mondtál, hogy van egy ilyen együttmunka, együtt dolgozás az orvos és a páciens között, és van egy kis lélekápolás. Egyébként pedig még azért, ha elhelyezhetjük a skálán a különböző lenti bajokat, akkor tólig mondjuk mik fordulhatnak elő, mondjuk tartózkodjunk a latin elnevezésektől, hogy milyen tünetekkel találkozhatunk, mert mondtad, mint említetted volna, hogy nem feltétlenül azon kéne rugóznunk, amin rugóztunk eddig, hogy megpróbálkozunk a bekanyarodni egy olyan utcába, amivel valós segítséget nyújthatunk egy ilyen beszélgetésben. hogy mikor menjünk orvoshoz, és akkor mi vár ránk esetleg?
Hát érdemesebb szerintem laikusok számára a tüneti oldalról megfogni a dolgokat. Mm-hmm. Tehát három fő tünet van, ami az embert odahajtja az orvoshoz. Ami a leginkább szörnyűséges, az a fájdalom. Tehát amikor valakinek rendszeresen hosszú távon át fájdalmas a székelés, vagy egyébként is van fájdalma, és már szörnyűség arra gondolni, hogy WC-re kell menni, az az egyik dolog, amit mindenképpen érdemes kezelni, mert egy idő után ez nagyon nehezen kezelhető. Amitől az emberek rohanni szoktak egyből, az a vérzés, tehát hogyha egy pici vért lát a papíron, akkor ő már vérmérgezést kap és elvérzik, és akkor szalad az orvoshoz. Ami még inkább az orvoshoz hajtja az embert, egyrészt, hogyha valami dudort vesz észre a fenekén, valami szokatlan dolgot, és ez tök jogos, a másik ez a kínzó viszketés. Tehát amikor az ember már ül a stúdióban, és helyezkedik, és vakaroznia kéne, de a ciki, mert ott van mellette a másik.
Honnan tudod?
De jó, mert mi egymástok vakargatjuk itt, nincs gond.
Az se rossz. Az már a közösséget is építi, szóval ezek a leginkább problémák, legnagyobb problémák, ami miatt orvoshoz megy az ember.
És orvosi szemmel nézve, ha már diagnosztizáltuk a dolgot, akkor mik fordulhatnak elő, amitől mondjuk nem kell megijedni, annyira maximum kis kényelmetlenséget okoz és kezelést igényel, és mi az, amikor azért tényleg észnél kell lenni? Milyen betegségek fordulhatnak elő ott odalent?
Hát ami, ahogy mondtam, a leginkább kiváltó tényező, amivel lehet tényleg foglalkozni, az, hogyha az ember a székelési szokásait megváltoztatja, ez egy csomó jó dolgot tud okozni, tehát a gyakorlatilag problémamentessé válik, már csak attól. Az aranyér, ami elég gyakori, van, amikor nehezebb kezelni, mármint úgy értem, hogy fájdalmasabb, az esetek jó részében azért szinte fájdalom nélkül ezt meg lehet oldani. Ami egy fájdalmas és vérző valami, az a végbérepedés, amitől nagyon sokan félnek, és akár tényleg egy időt, hosszú távú dologgá át tud menni. Vannak különböző gyulladások, fertőzések, amit szintén lehet jól kezelni. A viszketés sokszor nehéz, mert kizárásos alapon működik, és hát persze, amitől mindenki retteg, hogy végbérrákja van, ez meg egy szűrés kérdése, tehát megnézi az orvos, ha van, akkor tovább küldi megfelelő szakintézménybe, ha meg nincs, akkor meg együtt örülünk.
Sokszor dobálozunk ez az aranyér kifejezéssel, hogy egyébként, ha most megkérdeznénk 10 ember, 10 nem biztos, hogy el tudnák mondani azt, hogy az aranyér az micsoda. Mert hogy ugye aranyérem van, oké, de az mi? Tehát, hogy
mi történt velem, hogy az lett?
Ott eleve ott van valami fura érrendszer lent, ami máshol lenne a szervezetünkben, akkor nem is néz neki túl jól, de ott meg az ott van a helye, ha jól tudom. Hogy ez az aranyér, ez micsoda?
Hát tulajdonképpen az aranyér ez egy teljesen normálisan is jelenlévő párna, ami arra jó, hogy amit maga az áruizom nehezen tudna visszatartani, tehát itt a finom dolgok, a szelek, folyadék, ami belülről jön, ilyesmi, azt segít visszatartani, ami teljesen normális. Ami probléma, hogyha ezek a párnák a nagyobb nyomástól, a rossz genetikai állomány miatti megnyúlástól sokkal inkább megnőnek, és gyakorlatilag akkor is ott vannak, amikor ezeknek el kéne onnan úgymond tűnnie, tehát hogy nem tud visszalapulni a bélfalhoz, hanem bennmarad a végbél csatornába, akkor is, amikor egyébként nem kéne, és ez mechanikai akadályt ritkán képez, inkább ilyen viszkető, vérző, csomóérzés, ilyen kellemetlen érzések.
Ilyen jelenlétérzés, ilyen diszkomfort.
Pontosan.
Mint hogyha bennmaradt volna egy kis WC-papír, már bocsánat.
Sokszor igen.
Igen.
2014-ben és 2017-ben is elnyertétek az év magárendelője szakmai díjat. Itt ez mi alapján dől el? Ez azért valahogy versenyeztetve volt, úgymond. Több magárendelő indult ezen a versenyen, bár nem biztos, hogy a verseny a helyes kifejezés. Itt túl azon, hogy szakmailag érted, mi az, ami még befolyásoló tényező lehet abban, hogy valaki a legjobb legyen?
Hát nem véletlen beszélünk most ugyanis hát nagyon fontos az információ. Van, amikor kevésbé, itt a végbél problémák tekintetében szerintem nagyon fontos, hogy az emberek értsék, tudják, hogy mi miatt van, min hogyan kell változtatni. És én erre mindig hatalmas hangsúlyt fektettem. Pont azért, amiről az előbb beszéltél, hogy itt egy olyan tímmunka, egy olyan kapcsolat kell, hogy kialakuljon az orvos és páciense között, ami anélkül, hogy itt ilyen nagyobb műtétre vagy véráldozatra kéne, hogy sor kerüljön, jól tudjon működni. És ha az ember mindent tud, de igazából nem mond semmit, akkor sokkal kevesebb embernek tud segíteni, mint hogyha itt mondjuk akár népegészségügyi szinten tudjuk ezt rendezni. Tehát például vannak tanácsaim, amiket 15-20 ezer ember már alkalmaz, és tök jó neki, és nagyon sokat tud ez javítani az emberek életminőségén, gyakorlatilag befektetés nélkül.
Azért lehet nálad időpontot foglalni Budapesten is, meg Székesfehérváron is, így folyamatos ingázásban vagy?
Hát ez a folyamatos ingázás, ez azt jelenti, hogy mivel én vagyok a központjainknak a vezetője, igen, és így egy csomó adminisztratív, meg egyéb teendőm is van, egy csomó tájékoztatót, ilyeneket írok gyakorlatilag folyamatosan, videózunk, TikTokon is fönn vagyunk, úgyhogy én heti 3 napot rendelek. Szerencsére a kollégák már nagyban segítenek abban, hogy minél több embert tudjunk helyes útra terelni.
Nézzünk Szabival, hogy ki tegye föl előbb a kérdését, akkor ne csapok rá.
Ha én nem mész tovább, akkor tedd föl, te aztán én
azért
kitérek meg egy másik.
Két eszközről szeretném tudni, hogy mi az. A nevek megvannak, anoszkóp és rektoszkóp. Ezek mik?
Igen. Hát ezek tulajdonképpen csövek. Egy olyan csövek, amikkel hát lehet látni azt is, amit kívülről nem lehet. Tehát picit kitágítják a végbeletbe, lehet látni, és egy fényforrás is van hozzá. Tehát ezzel belül lévő dolgokat lehet látni. Az anoszkóp az a rövidebb, tehát az egyértelműen a végbél alsó részét azzal lehet feltérképezni. A rektoszkóp az egy picit hosszabb, legalább egy araszni hosszúságú, az a bentebb lévő részeket mutatja meg.
Ezt hívják tükrözésnek, ezt a vizsgálati módszert, ugye?
Na, és
ez
akkor
a végbél tükrözés, ami picit más, mint a vastagbél tükrözés, mert ezek ilyen merev csövek, az meg mint egy ilyen vékony slag, az ember teljes 2 méter hosszú belét végig.
És ez fájdalommal jár, vagy sem? Vagy csak kellemetlen érzés egy picit?
Szerintem az baromi kellemetlen, mármint a vastagbél tükrözés, mert sokkal inkább föl kell fújni a belet, az egy szokatlan dolog. Azt azért általában már bódításban, altatásban végzik, nem véletlenül.
A vastagbél tükrözésről beszélünk, igen, a kolonoszkópiáról, igen. Azt mondták, így hogy van. Azért, ugye, akinek ilyen problémái vannak, mondta, hogy bármennyi gyomortükrözést elcserélne egy darab vagy vastagbél tükrözésre, mert hogy borzalmas élmény, bódítás nélkül állítólag. De nem szeretnék senkit sem eltántorítani ettől, ugye 50 fölött illik elmenni azért néha ilyen szűrésre vastagbél tekintetében. Mi úgy szoktuk csinálni ezt a műsort, ami kívülről nézve akár teljesen értelmetlen is lehet, hogy elszórjuk a morzsákat egy nagy mezőn, és akkor össze lehet szedegetni őket. Most próbálom egy helyre szórni az információkat, főleg, hogy te fogod elmondani, hogy amennyiben szeretnénk jó karban tartani ott az alsó fertájunkat, akkor életmód tekintetében mit tudunk, hogy tudunk eljárni, mondjuk étkezés, sportolás, egyéb...
Kevésbé ülőmunka mondjuk esetleg,
tekintetében,
vagy többet
tudjuk,
mozogni.
Hogy tudunk odafigyelni a végbelünkre?
Hát ugyebár nagyon sokan ülünk, amit azért tudni kell, hogy a végbél és kismedence izomzat egy olyan 20-30 perc után elkezd fáradni, és az nagyon erős nyomást okoz ott lent a végbél környékén, tehát hogy mindenképpen jó lenne, hogyha rendszeresen fölállnánk és egy picit mozognánk, nem kell itt nagy dologra gondolni, mivel érdemes tényleg sok folyadékot fogyasztani, ezért mit tudom én, fél óránként fölállunk és megiszunk egy pohár vizet, tehát ilyenek, ez már magában nagyban segít, mindaz, hogy a széket is sokkal kevésbé legyen kemény, meg hogy a végbelünk sem legyen olyan problémás. Séta, ez jót tesz mind a testünknek, mind a lelkünknek, úgy gondolom. Az, hogy ne üljünk nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat a a WC-n. Ez is nagyon fontos. Picit legyünk a testünkkel tudatosabbak, tehát figyeljünk oda, hogy milyen érzések vannak. Én úgy gondolom, hogy ilyen apróbb dolgokkal már szerintem az emberek 40-50%-a, akinek egyébként panasza van, teljesen panaszmentes tud lenni. Persze millió egyéb trükk van, de ezek a nagyobb dolgok, amik sajnos a mai civilizált társadalomból szinte teljesen kivesztek.
Mi az, amit mondjuk, én megfigyeltem magam, hogy nekem a sör az mondjuk nem segít például, aha, de mik azok az élelmiszerek, vagy mik azok az italok, amik gyanússá válhatnak egy idő után, hogy ott okozhatják ezt a problémát. Mondom, a sört azt én mondom, szerintem az ott nálam az elég hatékonyan tudja elrontani a dolgokat, de hogy mondjuk, mint rostban gazdag kajákat kéne enni, tartózkodjunk a vörös húsoktól, szóval mi az, ami esetleg így rosszabb vagy jobb irányt tud venni?
Hát a feldolgozott ételek az mindenképpen kuka, tehát hogy minél feldolgozottabb, minél inkább kész vannak tömegtermékek, annál inkább ezek problémásak tudnak lenni. Sok folyadék, én magától a hústól, ha ezt mi csináljuk meg nullától, gyakorlatilag annyira nem óvnék mindenkit, mint a feldolgozott húsokból, ahol akár rákkeltő adalékanyagok is vannak. Az alkohol az egyáltalán nem segít, mert gyakorlatilag kiizzadja az ember fenekei, és hát nagyon sokaknál problémás. A fűszerek, sokaknál a tej, liszt, cukor, ami problémát okoz, akár hasmenést, akár szorulást, és akár sima alhasi diszkomfortot. Érdemes tényleg odafigyelni erre, hogyha úgy érezzük, hogy valamilyen étel nem jó nekünk, akkor akár 6 hétre azt kiiktatni, és hogyha jobb az életünk tőle, akkor meg kevés olyan dolog van mondjuk a vizen kívül, ami nélkülözhetetlen a túléléshez, akkor ezeket hagyjuk el.
Nagyon fontos az orvoslással kapcsolatban és az általános jólétünkkel kapcsolatban az, hogy megfelelő mennyiségű szűrővizsgálaton vegyünk részt, hogy minél tovább élvezhessük az itt létet a Földön. Proktológus szemmel mi az, ami indokolt, mennyi időnként látogassunk el szűrővizsgálatra, és mennyi időskor után, ez hogy van ez a beosztás a proktológiánál?
Hát én azt mondom, hogy fontosabbnak tartom a túlélés szempontjából a teljes vastagbéltükrözést, amit most már nem is 50, hanem lassan 40 éves kortól javasolnak, ilyen normál esetben 10 évente. És proktológushoz szerintem első körben akkor menjünk, hogyha valami problémánk van. Elmegyünk, akkor megmondja a proktológus, hogy hány évente érdemes megnézni. Általában, ha nincs gond, olyan 2 évente szoktam javasolni. Azért is egy kicsit gyakrabban, mint mondjuk a vastagbéltükrözés, mert ez sokkal kisebb problémával jár. Tényleg normál esetben olyan, mint hogyha az ember a fogorvoshoz megy el, és csak ellenőrizteti a fogait.
Hát maga mondjuk a tükrözés, az szerintem fél percnél nem volt hosszabb, max. 1 perc volt.
Ja.
Ha jól emlékszem, úgyhogy tényleg nem kell.
És visszajáró lettél.
De tényleg, ráadásul volt egy olyan kezelés, ami ilyen masszírozással járt, amíg összeszaladt a család, mikor elmeséltem, hogy hát mondom, gyerekek, hát ez ugyanolyan dolgok vannak ott, mint a hátamon, csak ugye nem ott masszírozok ki, és hát valóban használt. Tehát, hogy nem az volt, hogy a saját magam szórakoztatására mentem oda, hanem gyógyulni.
Igen, de a vastagbél tükrözésén ott nem az van, hogy
az a tükrözés.
Igen, most eszembe jutott még, hogy a gasztroenterológus az, aki elvégzi, így vagy van. Én rosszul gondolom? Nem, jól, oké. Okay.
Nem, abszolút jogos.
Igen.
Nem a proktológus végzi.
Igen. Van-e valami, amit itt a nagy összevisszaságban nem kérdeztünk meg, és mindenképpen el szeretném mondani? Vagy meg volt minden, csak össze-vissza?
Ez majd fölcsipegeti a hallgató. Visszahallgatható, úgyhogy lesz miből táplálkozni.
Hát én is úgy gondolom, hogy föl tudja csipegetni. Én azt mondom, hogy nagyon sokan gyűjtik azokat az érveket, hogy mit miért ne.
Igen.
Az egész életben. És értem, hogy van a valóságnak egy olyan nagyon szűk része, amire, hogyha oda koncentrálok, akkor igazam van, de ahogy mondtátok, a szűrővizsgálatok, az, hogyha valami gondom van, akkor menjek el, és járjak utána. Itt most a proktológiától függetlenül, akár az élet bármelyik területén, ez fontos lenne. És próbáljuk meg ezeket a félelmeinket, apró pici morzsákat, amiket, amikre nagyon koncentrálok, ezeket egy elvetni, és nézzük a teljes képet. Tehát, hogyha gondunk van, menjünk el, hozzassuk rendbe, és akkor, ami rövid úton pici áldozat, az hosszú távon, akár egy hónap múlva már teljes feledésbe merül, és onnantól szabadabban tudjuk élni az egész életünket.
Megkaptuk a tökéletes összefoglalót, meg az, hogy foglalkozunk ezzel, vagy még beléd ragadt egy nagyon komoly gondolat?
Igen, de ez már levezetés. Levezetés, aztán tényleg engedünk az utadra, hogy apósom, vagy egykori apósom, ő bőrgyógyász, és hát nyilván az összes szomszéd hozzájárt bőrgyógyászhoz, amikor hétvégén éppen aludt volna, és reggel becsengettek, hogy akkor itt valami nőt nézze meg. Hogy ilyen nálad, te családodban van, vagy te esetedben, hogy ha nem mennék be a kórházba, légy szíves, vizsgálj már meg, ilyen felkeresések vannak a családból, vagy a közeli ismerősöktől, szomszédoktól?
Hát amikor bemutatkozom, akkor kétféle mosoly van. Az egyik egy kínos mosoly, aki már volt proktológusnál, a másik egy önelégült mosoly, aki még nem. És azoknak szoktam mondani, hogy kétféle ember van, aki volt, meg aki lesz. Uh-huh. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy igen, nagyon sok ismerőssel találkozok ilyen téren is. Az a baj, hogy én ezeket el szoktam felejteni, tehát amikor később találkozunk, mondja, hogy ja, jól lettem, hát akkor furán nézek, hogy miből, és akkor nézek rá, hogy már volt az illető nálam. Ez egy ilyen szakmai munka, kevesen vagyunk igazán valódi proktológusok, úgyhogy ez ilyen. Engem ez nem zavar, mert hát ez a munkám.
Szuper, nagyon szépen köszönjük. Hogy rendelkezésre álltál, és elviselted ezeket a szakmailag teljesen megalapozatlan kérdéseinket, de hát legalább itt voltál velünk, és rendbe raktál benne.
Én azért beíveltem, érted, egy anoszkópot, egy rektoszkóp, mintha tudnám, onnan tudom, hogy meg van nyitva a Péternek az oldalait
most
előttem.
Most már tudjuk. Köszönjük szépen.
Mondok még szabadidőpontokat, ha valakit érdekel, mert látom a naptárat is, de tényleg nagyon köszönjük neked, mert azért egy-két dolgot itt tisztába tudtál rakni a mi fejünkben is, meg szerintem sok hallgató most azért, lehet, hogy egyek komolyabban fogja innentől venni.
Nagyon örülök neki.
Köszönjük szépen.
Szép napot neked.
Szép napot. Szervusztok.
Szia. Dr. Bánfalvi Péterrel, a proktológussal beszélgettünk.